Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előttünk álló 2-3 év a kivételesen jó esztendők közé tartozik majd Magyarországon, jelentette ki Orbán Viktor a Blicknek adott interjúban. A miniszterelnök azt mondta, már 1998-ban olyan országra gondolt, mint ami most van, de úgy vélte, egyszerűbben jutunk majd el idáig. Egyebek mellett arról is beszélt a kormányfő, szerint az EP választások után lesz egy olyan európai parlament, ahol a békepártiak többen lesznek, mint a háborúpártiak, valamint lesz egy európai tanács, amiben a miniszterelnökök ülnek, és ott is megváltoznak majd az erőviszonyok. Emellett fontos esemény lesz idén az amerikai elnökválasztás is, tette hozzá. Az ukrán hadsereg egyre nehezebben tudja tartani a kialakult pozícióit, Kárpátalján is megkezdődött a kényszersorozás, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország továbbra sem ad ki senkit. Gulyás Gergely szerint az európai választások tétje, hogy milyen erősek lesznek a háborúpárti erők, vagy éppen a békért kiállók. Magyarország a külső határvédelem fenntartása miatt szenvedhet el büntetést, és könnyen lehet, hogy napi 6 millió forintot kell majd fizetni, hívta fel a figyelmet a tárcavezető. Hozzátette, ugyanaz ítélet már megszületett, de csak 4 nappal az EP választás után jelentik azt be Brüsszelben. Már elérhető az a weboldal, amely közérthetően mutatja be a digitális állampolgárság programot, és a kormányablakokban a programba való előzetes regisztrációra is lehetőség van, hívta fel a figyelmet a kormány szóvivő. Vitályos Eszter ismertetése szerint az eljárás lényege, hogy a kormányablakban a polgár a mobiltelefonján az előzetes regisztrációhoz tartozó adatokat olvasható kódformájában megkapja, és eltárolhatja azt a későbbi aktiváláshoz. Ősztől a digitális állampolgárság program alkalmazással a polgárok igazolhatják személyazonosságukat, első körben majd a rendőri igazoltatásnál. Beszámolt az elmúlt 2 hétben Magyarországon átadott fejlesztésekről és beruházásokról is, kiemelve a MOL NRT 1 milliárd 300 millió euróból megvalósított tiszaújvárosi polio komplexumát. Magyarország és Svájc is nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú együttműködésnek, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter, amikor svájci kollégáját fogadta. Közös pont a két állam között a szuverenitás védelme, a béke melletti kiállás és az illegális migrációval szembeni fellépés, sorolta Szijjártó Péter. Április végéig az államháztartás központi arrendszere 2597,5 milliárd forintos hiánnyal zárt. Részletes tájékoztatójában a pénzügyminisztérium felhívta a figyelmet arra, hogy a gazdaság az első negyedévben visszatért a növekedési pályára. Idén márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkeresete 658.400, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó 452.700 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 13,9, a nettó 13,7, a reálkereset pedig 9,9%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset medián értéke 510.000, a nettóé 354.500 forintot ért el, 15,7, illetve 15,9%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit. Soha nem látott magasságba emelkedtek az átlagbérek, reagált az adatokra Comba Sándor. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár kiemelte, a Gyurcsány korszakhoz képest a kormány nem csak 1 millióval növelte a foglalkoztatottak számát, hanem azt is elérte, hogy egy átlagos dolgozó már több mint 3-szor akkora fizetést vihet haza, mint 2010-ben. A nemzetgazdasági miniszter olyan új iparpolitikai hozzáállást szorgalmaz, amely az európai ipari vállalatok érdekeit veszi figyelembe az EU versenyképességi politikájának kialakítása során. A tárca ezt annak kapcsán ismertette, hogy Nagy Márton képviselte Magyarországot a nettó zéró kibocsátási célt szolgáló iparról szóló rendelet végrehajtásáért, illetve az azért létrehozandó Európa platform felállítását előkészítő magas szintű találkozón. Kevesebb, mint 4 millió európai gyermek születik évente, egyötödük Európán kívüli édesanyától, a családi kapcsolatok visszaszorulnak, évek óta csökken a házasságkötések száma, ami egyébként Magyarországon a legmagasabb, ismertette a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnöke. Fűrész Tünde az általuk szervezett Demográfia és versenyképesség az Európai Unióban című konferencián beszélt. Ugyanitt Hornung Ágnes családügyi államtitkár azt mondta, a két fogalom összekapcsolódik, egy nemzet lélekszáma az adott ország gazdasági súlyát is meghatározza. Végül az időjárásról. Erőteljes lesz a gomoly felhőképződés a folytatásban is, többfelé várható újabb zápor, zivatar, néhol heves vihar, sokfelé a szél is felélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-14, napközben aztán 21-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, Carlo Acutis szent lesz. Visszaélések, női diakónia, klímaválság, közelgő apostoli utazások. A Szent Atya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Szent Szék, a vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. Közelség, Sajgó Balázs atya elmélkedése Szent Háromság vasárnapjára. Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, Carlo Acutis szent lesz. Ferenc pápa május 23-án audiencián fogadta Marcello Semeraro bíborost, a szentiavatási ügyek dikasztériumának prefektusát, és engedélyezte újabb dekrétumok közzétételét. Ezek között szerepel Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismerése, amelynek köszönhetően boldoggá avatják az 1945-ben hitből fogadott tisztaságát védő és ezért vértanú halált szenvedett szent életű munkáslányt. Ferenc pápa a csütörtöki audiencián elismert három csodát, két vértanúságot és három Isten szolgálja hősies erényeit. Jóvá hagyta a bíborosok és püspökök bizottságának döntését az 1860-ban meggyilkolt damaszkuszi vértanúk szentiavatásáról, és úgy döntött, hogy konzisztóriumot hív össze négy boldog, köztük az interneten evangelizáló Carlo Acutis szentiavatása ügyében, aki mindössze 15 éves korában hunyt el leukémiában, tisztelete azonnal széles körben elterjedt a fiatalok között. Örömteli hír a magyar egyház számára, hogy a Szentatya csütörtökön engedélyezte a dekrétum kihirdetését. Isten szolgálója Bódi Mária Magdolna világi hívő vértanúságáról, aki 1921. augusztus 8-án született Szigligeten, és a hit iránti gyűlöletből ölték meg 1945. március 23-án Litéren. Ezzel kapcsolatban az illetékes egyházmegye főpásztora Udvardi György veszprémi érsek nyilatkozatban mondott köszönetet a pápa döntése miatt. Ez azt jelenti, hogy az egyház az oltára emeli, és a boldogok sorában fogja tisztelni Bódi Mária Magdolnát, aki tisztaságával, szolgáló szeretetével és alázatosságával munkálkodott embertársainak testi és lelki gazdagodásában. A történelem egyik legvérzivatarosabb időszakában életének fő célja volt a lelkek vezetése Krisztushoz. Ezentúl tehát hivatalosan is vértanúnak nevezhetjük őt. Külön ajándék a Veszprémi Főegyház megye számára, hogy a pápai elismerés, mint Szenti József, aki elindította Magdi boldoggá avatási eljárását, Veszprémi püspök kinevezésének 80. évfordulója évében történt, nyilatkozta Udvardi György érsek. Bódi Mária Magdolna 1921. augusztus 8-án született Szigligeten szegény uradalmi cselédszülők gyermekeként. A szülők nem köthettek házasságot, így Bódi Magdolna törvénytelen házasságon kívül született gyermek volt két testvérével együtt. Nem kapott vallásos nevelést, ám ennek ellenére első áldozó lett. Jézus iránti elkötelezettsége egyre nőtt. Szeretett olvasni, ezért folyamatosan kért és kapott kölcsönkönyveket a plébániától, így komoly teológiai tudásra tett szert. Az alvás idejét is feláldozta, hogy imádkozhasson és közelebb lehessen az Úrhoz. 17 esztendős volt, amikor Balatonfűzfőn népmissziót tartottak. Ekkor kezdett megvilágosodni előtte, hogy egészen Jézusé akar lenni. Annyira szerette Istent, hogy teljesen átadta neki önmagát, és szeretetét kiárasztotta a leginkább rászorulókra, még ha rendkívüli áldozatokkal járt is. Szerzetes szeretett volna lenni, de ebben egyházjogilag törvénytelen származása akadályt jelentett. A II. Világháború idején a nők sorsáról aggasztó híreket hallott, ezért tisztaságuk megvédésére buzdította nőtársait, és elhatározta, hogy élete feláldozása árán is megtartja Jézusnak tett szüzességi fogadalmát. A szovjet csapatok 1945. március 23-án érkeztek Litérre. Az asszonyok az óvóhely lejáratában tartózkodtak, amikor két fegyveres szovjet katona odament, és egyikük a bunkerben megtámadta a társait védelmező Magdit. A lány ellenállt, és a katonától megszabadulva menekülni igyekezett, miközben a bunker lejáratánál a többieket figyelmeztette. Annuska, meneküljön, mert magán lesz a sor. Én már meghalok. Édesanyám, menjenek innen, én most már meghalok. Közben a túlsó kijáratnál megjelent a katona, akinek a szeme alatt vérszivárgott, a lány védekezésének nyoma. Meglátta az udvaron Magdit, és azonnal lőtt. Beszámolók szerint 6 lövés fúródott a lány hátába. Az első lövésnél megállt, a második lövésnél 2 karját az ég felé tárta, majd összezárta e szavakkal. Uram, királyom, védj magadhoz! Majd a zsebében lévő rózsafüzért szorította meg. Az utolsó golyó szíven találta. A boldoggáavatási eljárás posztulátora Christiana Marinelli így jellemezte Magdit egy áprilisi veszprémi konferencián. Egyszerű lány volt, alázatos, valóban olyan ember, aki a szomszéd ajtó mögött él. Úgy tartotta, az lenne a legszebb beteljesedése az életének, ha meghalhatna hitéért, mert az biztosan példaadó lenne mások számára. Minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, életét is feláldozva. Az emberek megtéréséért végezte imáját, amelynek forrása az eukarisztia és a Mária tisztelet volt. Szerette a gyerekeket, megtanította nekik is, hogyan lehet Krisztushoz közeledni. A világ sötétségében, a háború borzalmaiban az élete fénylő reményt adott. Egymástól elválaszthatatlan módon élt benne az elme, a szív és a test tisztasága, és ezek együtt tették lehetővé, hogy tisztasága mások iránti szeretetként áradjon ki az emberekre. Visszaélések, női diakónia, klímaválság, közelgő apostoli utazások. A Szent Atya nyilatkozott az amerikai CBS televíziónak. Amint arról hírt adtunk, a CBS amerikai műsorszolgáltatónak adott interjújában Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy az egyház mindenkit szeretettel vár, miközben tisztázta a Fiducia Supplicans könyörgő bizalom című dokumentum által engedélyezett áldások szempontjait. Emellett kritikával illette a béranyaságot, elítélte az ideológiákat, és megismételte a háborúban álló nemzetekhez intézett felhívását, hogy keressenek tárgyalásos megoldásokat a konfliktusra. Most folytatjuk az interjú ismertetését.
Az interjú az egyházon belüli visszaélések kérdését is érintette. A pápa megismételte, hogy ez egy olyan bűncselekmény, amit nem lehet tolerálni. Egyúttal elismerte, hogy többet kell tenni, mert sajnos a visszaélések tragédiája óriási, és gondoskodni kell arról, hogy ne csak büntessék, de soha többé ne fordulhasson elő. A nők egyházban betöltött szerepével kapcsolatban a pápa megismételte, hogy ők azok, akik mindenféle változást előidéznek, mert bátrabbak a férfiaknál, és tudják, hogyan lehet a legjobban megvédeni az életet. De teret adni a nőknek az egyházban nem azt jelenti, hogy szolgálatot ruházunk rájuk. Az egyház anya, és az egyházban a nők azok, akik elősegítik ezt az anyaságot, jegyezte meg a pápa. A nők papászentelésének lehetőségére viszont nemet mondott. Ha a szent rendek felvételével rendelkező diakonusokról beszélünk, akkor az nem lehetséges. De a nőknek mindig is volt diakonus szerepük, anélkül, hogy diakonusok lettek volna, nem igaz? A nők nagy szolgálatot tesznek, mint nők, nem mint lelkipásztorok, a szent rendeken belüli értelemben véve, válaszolt Ferenc pápa. A pápa továbbá erőteljesen elítélte korunk klímaválságát. Sajnos elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahonnan nincs visszatérés, mondta az interjú második felében. A globális felmelegedés komoly probléma. A klímaváltozás jelenleg a halálhoz vezető út. A pápa szerint ez egy kiprovokált helyzet. Ön a gazdag országokat hibáztatta, jegyezte meg az újságíró. Jó részt igen, válaszolta Ferenc pápa, mert azok teremtik ezt a helyzetet, hiszen gazdaságuk és energiájuk a fosszilis tüzelőanyagokra alapul. Tehát ezek az országok hozhatnak változást az iparuk és más tényezők miatt, azonban nagyon nehéz ezt tudatosítani. Konferenciákat szerveznek, mindenki egyetért, aláír, majd viszlát. De nagyon világosnak kell lennünk, a globális felmelegedés riasztó. Mint minden interjúban, itt is elkerülhetetlenül szó esett a pápa egészségéről. Az egészségem? Jól van, mondta mosolyogva Ferenc pápa. Ismét tagadta a pápaságról való lemondásának szándékát. Ez eszembe sem jutott. Talán, ha eljön a nap, amikor az egészségem már nem bírja tovább. Talán, mert az egyetlen bajom az a térdem, ami erősen javulóban van. De soha nem gondoltam a lemondásra. Ami a tervezett utakat illeti, a szeptemberben Ázsiába és Óceániába, valamint Belgiumba és Luxemburgba vezető, megerősített utak mellett, a pápa megemlítette a lehetőséget, hogy az Egyesült Államokba látogasson a jövővel foglalkozó ENSZ csúcstalálkozóra. Ez nem biztos, ez egy lehetőség. Ha elmegyek, akkor a békéről fogok beszélni. Ha lehetőség adódna, szívesen elmennék, mondta Ferenc pápa a CBS amerikai televíziónak adott interjújában. Szentszék. A vietnámi egyház szabadsága a társadalom javát szolgálja. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportjának üléséről szóló nyilatkozat megerősíti a felek közötti jó kétoldalú kapcsolatokat, és rávilágít arra, hogy a dél-kelet-ázsiai ország katolikus közösségére továbbra is ösztönző hatással van az egyház tanítóhivatala. A Vietnám és a Szentszék közös munkacsoportja május 17-i pénteki Hanoiban tartott ülését a szívélyesség, az őszintesség és a kölcsönös tisztelet légköre jellemezte. A megbeszélést követően kiadott szentszéki közlemény hangsúlyozza, hogy a találkozó az első, amelyre azt követően került sor, hogy 2023. július 27-én megkötötték a Vietnám és a Szentszék közötti megállapodást a rezidens pápai képviselő jogállásáról, valamint a Szentszék helyi pápai képviselőjének hivataláról Vietnámban. A két fél széles körű és alapos eszmecserét folytatott a Vietnám és a Szentszék közötti kapcsolatokról, beleértve a vietnámi katolikus egyházzal kapcsolatos kérdéseket is. A találkozón közösen elnökölt Le Thi Thu Hang külügyminiszter helyettes, a vietnámi küldöttség vezetője, és Miroslav Wachowski prelátus, a Vatikán államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, a szentszéki küldöttség vezetője. Miközben megerősítették az egyház szabadságát, hogy az egész társadalom javát szolgáló küldetését teljesítse, megegyezték, hogy a vietnámi katolikus közösséget továbbra is az egyház tanítóhivatala ösztönzi majd, hogy megélje az evangéliumot a világban, és egyben jó keresztények és jó állampolgárok legyenek, olvasható a közleményben.
Közelség. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Szent Háromság vasárnapjára.
Egy kisfiú megkérdezi édesapját. Édesapám, mond, mégis mekkora az Isten? Az apa ezt hallva az égre pillant, és meglátva egy repülőt visszakérdez. Szerinted milyen nagy az a repülő? A fiú így válaszol. Hát, kicsi apa, alig látom. Ezután a férfi elviszi a kisfiút egy hangárhoz, megállnak az egyik repülővel szembe, és ott ismét megkérdezi tőle, és most mekkora ez a repülő? A kisfiú elcsodálkozik. Ó, hát ez hatalmas. Ekkor az édesapa folytatja a beszélgetést. Látod, így van ez a jó Istennel is. Az, hogy ő mekkora, az a közötte és a közötted levő távolságtól függ. Minél közelebb vagy hozzá, ő annál nagyobb lesz az életedben, kicsim. Carl Gustav Jung, a híres svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, nagyon kritikusan viszonyult keresztény örökségéhez, mert keresztény ismerőseiben nemigen látta az átalakulást, azt, amit ő teljességre törekvésnek nevezett. Helyette egy olyan vallási hagyományt látott, amely a külsőségekre figyel, moralizál, és nem képes valóban átalakítani embereket vagy kultúrákat. Ez kiábrándítóan hatott rá, de azt is elmondhatjuk róla, hogy nem volt sem ateista, sem keresztény ellenes. Meggyőződése volt, hogy valamennyiünkben él Istennek egy úgynevezett belső archetípusa, amit ő a teljességre törekvés ösztönének nevezett. Egyre erősebb bennem is az a meggyőződés, hogy Istent inkább fent keressük, mint lent és bent. Ezért olyan távoli, és ezért nem értjük, és ezért nem is élhetjük a kereszténységet. Pedig ott van bennünk, mindenkiben kivétel nélkül az a belső törekvés a teljességre. Ez egy belső program, és a bennem élő szeretet sürget, hogy ez kibontakozzék. Ez pedig a Szent Háromság titkával lehetséges. A Szent Háromság titka azt jelenti, Isten maga is kapcsolat. Kapcsolatban él, nincs egyedül. Az Atyából, mint forrásból indul, kiáramlik az élet folyamatosan, a Fiú által, a Szentlélekben. És ez nem egy zárt kör, hanem nyitott a negyedikre, az emberre, aki ezen a vonalon tud visszakapcsolódni az Atyához és másokhoz. Nem alá és fölé rendeltség van tehát közöttük, hanem mellé rendeltség. Atya és fiú gyönyörködnek a kapcsolatukban, aki maga a Szentlélek. Az ember pedig a Szentlélekben kapcsolódhat Istenhez és a másik emberhez. Csak akkor tudok egészségesen kapcsolódni a másik emberhez, ha Istenben teszem mindezt. Ő pedig nem távoli. Az egész üdvtörténet pontosan arra mutat rá, hogy Isten egészen közel van. Ezért jön el Jézus is, hogy ezt elmondja. Ezért jön a Szentlélek, hogy bevonjon az isteni körbe, az úgynevezett isteni léttérbe, ahogy ezt Urunk mennybe menetelén elmélkedve fogalmaztuk. Ő tehát nem csak valahol fent van, hanem mindenütt, tehát lent is, és bent is. Mindent átjár, mindent áthat, minden ható, mindent átható. Ahogy olvassuk az apostolok cselekedeteinek 17. fejezetében, a 28. versben, benne élünk, mozgunk és vagyunk. A Szent Háromság hittitkán elmélkedve a tengerben úszó osztriga példája jut eszembe. Ha ez az élőlény egy kicsit kinyílik, az óceán egy kicsit belehatul. Ha jobban kinyílik, az óceán jobban belehatul. Ha teljesen kinyílik, az óceán egészen elárasztja, betölti. Mondhatjuk azt, hogy az osztriga tartalmazza az óceánt? Természetesen nem. Sokkal inkább az óceán tartalmazza és tölti be őt. Bennem is csak akkor él az élet, ha azt hármasságában szemlélem. Az egy elve magányhoz vezet, a kettő elve széthúzáshoz, a vagy-vagyhoz. A három elve a mozgás, az áramlás. Nem az egyik emberben van csupán, és nem is a másikban, hanem a kapcsolatban. Vagy-vagy helyett is-is. A Szent Háromság be akar vonni folyamatosan az ő életébe, áthat mindig. Csak az a kérdés, hogy elzárkózom, vagy hagyom, hogy rajtam keresztül is áramoljon, és másokhoz is eljusson.
Közelség. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Szent Háromság vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. április 29-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 9. és 10. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Ahogy ígértük a legutóbbi alkalommal, befejezzük ezt a kis katekézis sorozatot, ezt a kis hittan sorozatot, amelyet a 10 parancsolatról tartottunk, és most ebben a mai műsorban zárásként egybevonnánk az utolsó 2 parancsolatot, fele barátot, házastársát ne kívánt, azért, mert ez nem szorul különösebb magyarázatra, kifejtésre, illetve a mások tulajdonát ne kívánt, ugye a bibliai idézetünkben, amit a Szentírásból olvastunk föl, 10 parancsolat idézet, abban ugye részletesen, hogy fele barátodnak az ökrét, szamarát, semmilyen tárgyát ne kívánt gyakorlatilag, de hát ez leegyszerűsíti, és mégis benne van a lényeg, fele barátod tulajdonát ne kívánt. Ezen a mai műsorunknak a témája. Nézzük rögtön az elejétől. Hogyha a 10 parancsolaton gondolkodunk, akkor mindig eszünkbe jut valami egy-egy adott parancsnál, mindig beugrik valami, hogy én személyesen hogyan értelmezem ezt a parancsot, vagy számomra mit jelent ez a parancs. Beszélgető társaimhoz fordulok, körbenézek, nem merek senkit most így hirtelen felszólítani, de megkérdezem, hogy esetleg, hogyha nektek eszetekbe jut, hogy halljátok ezt a parancsot, akkor mi jut eszetekbe? Ugye a fele barátot, házastársát ne kívánt, és a mások tulajdonát ne kívánt parancsolat, 9. és a 10. parancsolatról. Mi az, ami elsőként mondjuk beugrik, amikor ezt a parancsot most így elmondom? Milyen gondolat, vagy milyen kép az, ami úgy elsőként szembe ötlik úgy veletek?
Leginkább az, hogy ne legyünk irigyek másnak a tulajdonára, vagy házastársára, vagy akármiért, aminek neki van, nekünk meg nincs, mert az csak bosszúságot szül. Tehát inkább, hogyha lehet, akkor örüljünk vele annak, amie van. Szóval az, hogy irigykedünk a másiknak a tulajdonára, az semmiképpen nem előnyös.
Így van, talán ez egy nagyon-nagyon fontos már rögtön az elején megállapítani, hogy a 7 főbűn egyike, ugye ezeknek a parancsoknak az alapja, ez az irigység, ugye ez ott van a 7 főbűnben, amiről majd fogunk beszélni még a következő időszakban majd. Tehát ugye, amikor az ember elkezd valakire irigykedni, akkor ez olyan vágyat szül benne, nem tudom, hogy biztos, hogy találkoztunk már ezzel, vagy saját magunkban, hogyha ez előfordult, vagy a környezetünkben, ez egy olyan érzelmi világot táplál bennünk, ami sem a másik ember irányába nem jó, sem saját magunk felé nem jó. Tehát egy oda-vissza ható negatív életérzés táplál bennünk az irigység, és ugye ebből rögtön következik az a gondolat, hogy soha semmi nem elég. És egyszerűen annyira birtokba veszi ez a bűn, ez az irigység bűn, hogy nem tud soha kiszabadulni ebből az ördögi körből. És nem véletlen, hogy ez a parancsolat zárja a 10 parancsolatot, hiszen azért elég sok minden vesz körül bennünket a világban, főleg most ilyen fogyasztói társadalomban élünk, ugye fejlett társadalomban, ahol napról napra fejlődnek talán a dolgok. Tehát, hogyha csak visszagondolunk arra, hogy 20 évvel ezelőtt kigondolta azt, hogy okos telefon, meg hogy a telefonunkról internetezünk, hát szerintem ez még 20 évvel ezelőtt nagyon távolinak tűnt, esetleg külföldön már biztos, hogy volt ilyen, de manapság, hogyha meg valaki azt mondja, hogy neki nincs okos telefonja, meg már az a furcsa. Hát annyira változik körülöttünk a világ, hogy egyszerűen nem tudjuk azt a pontot elérni, amikor azt mondjuk, hogy most már jobb nem lesz, vagy fejlettem nem lesz, és ugye az irigy embernek ez az örökös küzdelme, hogy gyakorlatilag soha nem lesz jó, ami van, hanem mindig jobb kell, meg mindig tökéletesebb kell. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat ugye ehhez a... És akkor halljuk Zsuzsát.
Most visszakanyarodva akkor, amit Marci mondott, az irigység, hogy nekem az jutott eszembe, hogy igazából, ha az ember irigy, lehet, hogy ő rendelkezik olyan, tehát olyan dolognak van a birtokába, ami őt igazából boldoggá tudná tenni, csak pont az, hogy ő mindig arra koncentrál, hogy a másiknak mi van, és hogy azt sajnálja, hogy ő neki az miért nincs, és ezáltal ő saját magát teszi boldogtalanná.
A mai világban amúgy minden médiumból az jön, hogy neked csak úgy lehetsz boldog, hogyha ezt meg ezt tulajdonodban van, vagy ezt megveszed, vagy ezt magadra kened, és attól olyan boldog leszel, hát hogy...
Ez a fagyasztó társadalom.
Igen, és akkor ugye kell valami, nem tudom, ami ebből kimozdítja az ember, például egy betegség, vagy valami, és akkor jön rá, amikor idézőjelben meg elbizonytalanik abba, hogy most az elveszítheti azt, amit eddig meg is volt neki, és akkor úgymond rákényszerül arra, hogy megnézze, hogy ne csak úgymond a másnak a dolgai körüli dolgokat, vagy azokra figyelje, hanem megnézze, hogy neki mi van, és hogy az milyen értékes, és elveszítheti.
Igen, de ez most itt, hogy ugye megveszi a legújabbat, meg a kencefice, meg amiket itt soroltál, hogy igazából szerintem itt az a legnagyobb gond, hogy az embereknek kreáltak egy ideált. Tehát, hogyha te nem éred el azt a szintet, akkor már nem is vagy jó. És sok ember ezt el is hiszi. Holott nem biztos, hogy attól, sőt, biztos, hogy nem attól lesz valaki értékesebb vagy jó ember, hogy az utolsó divat szerint öltözködik, vagy az utolsó trendi dologot birtokolja. Csak én úgy látom a környezetembe, vagy így, hogyha most az emberek körül így szétnézek, hogy ez számít, hogy mindenből az utolsó a legjobb, mert akkor érek valakit, vagy valamit, tehát akkor vagyok értékes. Ha ez nincs meg, akkor lenéznek, tehát hogy már itt az emberi értékek azok szerintem a legutolsó helyre kerülnek lassan.
Igen, hát hogyha megnézzük a tévébe ugye a reklámokat is, mindig hoznak egy sztárt, egy híres példaképet, hogy ő is ezt használja, neki is ez van, és ezzel gyakorlatilag inspirálnak, hogy te le vagy maradva. Értsd meg, ember, hogy te lemaradtál, neked nincs olyan, és neked ezt minél hamarabb pótolni kell, be kell hozni, menj el a boltba, vedd meg, neked is legyen olyan, és mire az ember megvesz valami újdonságot, arra jön a következő, és már azt látja a tévében, hogy na, hát tegnap vettem meg, de már valakinek ettől is jobban, és akkor nekem meg kell mutatni, hogy én bizony tudok ettől is jobban. Tehát ezért mondom, hogy ez ördögi kör gyakorlatilag.
Igen, és akkor most például mint szülő, tehát hogy szülőként meg szerintem óriási felelősség van rajtunk, hogy a gyereket, a gyermekünket hogy neveljük, tehát hogy milyen értékrendet adunk neki át. És hát múltkor olvastam egy gondolatot, nem tudom kinek a gondolata, vagy csak ezt valaki így írta, de nekem nagyon megtetszett, hogy úgy neveljük a gyermekeinket, olyan életre neveljük, hogy az élete végén a mennyországba kerüljön. Tehát, hogy úgy indítsuk el, hogy ő tudja, hogy amit ő majd képviselni fog, vagy ahogy ő fog élni, az az ő mondjuk lelki üdvére szolgál, tehát hogy az jó irányba viszi el, vagy pedig pont a rossz irányba tereli.
Így, mert ez egy nagy felelősség, ugye hát én is ledöbbentem, egyik nap bementem az iskolába, ugye a harmadikosokhoz, és rajzoltunk valamilyen betűket, vágtunk ki egy ilyen iskolai diszítéshez, és akkor megjegyeztem az egyik gyereknél, hogy milyen szépen rajzol vonalzóval, meg milyen ügyesen vágja, és akkor hát ő büszkén mondta, hogy persze Balázs, hogy hát én építészmérnök leszek. És mondom, hát miért döntötted el harmadik osztályban már ilyen korán, hogy te építészmérnök leszel, és azt mondja, hát azért, mert az építészmérnökök nagyon sokat keresnek. És mondom, hát honnan tudotta, hogy az építészmérnökök sokat keresnek? Hát mert anya azt mondta, hogy olyan munkát érdemes választani, ahol sokat fogok keresni, és az építészmérnökök bizony sokat keresnek. Tehát óriási hibákat követünk el. Ugye, tehát nem is gondol bele talán egy szülő, vagy lehet, hogy nem is komolyan mondta, csak úgy tett egy ilyen megjegyzést a gyermeke előtt, vagy épp a gyerek ezt hallotta, de hogy a gyermekben ez lecsapódott, hogy anya mondta, hogy olyan munkát kell keresni, amiben sok pénzt kaphatok, vagy sok pénzt szerezhetek, ugye, és ez egy nagyon-nagyon téves nevelési elv szerintem. Tehát én mondjuk, ha szülő lennék, akkor biztos azt mondanám a gyereknek, hogy olyan munkát keresni, amiben boldog lehetsz. És nem az, hogy olyan munkát keresni, amiben rengeteg pénzed lesz, mert a pénz önmagában nem tesz boldoggá. Ugye, tehát ugye szokták mondani, hogy a pénz nem boldog itt, de jó, ha van. Természetesen ugye az embernek pénzre van szüksége az, hogy ebben a világban tudjon élni, de a boldogságot meg kell értenünk, hogy nem a pénz hozza. Tehát láthatunk olyan szegény embert, aki szerintem sokkal boldogabb, mint az, akinek milliárdjai vannak. Tehát hogy nem biztos, hogy ez a jó elv, hogy mondjuk így biztatjuk a gyerekeket, hogy hát majd, amikor nagy leszel, akkor olyan helyre kell menni, kisfiam, ahol rengeteg pénzt fogsz keresni, mert amit a gyerek ugye gyerekkorában hal, az egy életre megmarad és elkíséri. Tehát ugye ez az óriási felelősség, hogy a gyermek, amit kisgyerekkorában kap, az soha az életben nem lehet már kijavítani. Csiszolni lehet, fejlesztgetni lehet, ugye változni lehet, de kijavítani azt, amit bekódoltak a gyerekbe kiskorába, az soha senki nem tudja kitörölni az életéből. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen élményeink, emlékeink, amit egyszerűen nem tudunk kitörölni az életünkben, az ott van. Egy-egy gondolat, egy-egy mondat, ami jó vagy rossz, ugye? Tehát én tisztán emlékszem, nekem is vannak ugye gyerekkoromban ilyen emléke, például a hittanórákról, most nem akarok elfogult lenni, csak azért most hittan legyen. Van más magyar óráról is, van matekóráról is, de hittanóráról is, hogy ott voltunk a templomban, és hogy mit mondott akkor és azon a napon az atya, beépült valahogy. Egyszerűen annyira megfogott, hogy beépült, és viszem magammal, tehát nem felejtem el. Ugyanígy a rossz is. És ez a különleges, és ez a nagyon-nagyon felelősségteljes feladata egy nevelőnek, egy szülőnek, egy nagyszülőnek, akire bárki rá van bízva, hogy vajon mit ültetek el a másik fejébe. Hogy nem mindegy az sem, hogy az Istenről mit táplálunk bele egy gyerekbe, tehát hogy egészséges módon kell, amilyen az Isten kapcsolatom, csak azt tudom továbbadni. Tehát egészséges módon kell a gondolatokat elültetni az emberek fejében, ugye, mert ezt visszük magunkkal egy életen keresztül. Hát ez a mások tulajdonát ne kívánod, ugye ez az irítség, ez a fösvénység, az önzőség, a féltékenység, tehát nagyon-nagyon sok bűn kapcsolódik ide, ugye, és hogyha ezeket jóvá hagyom, vagy ezekről nem beszélek a gyerekkel, akkor gyakorlatilag ez egy érintetlen terület lesz, és amikor találkozik ezzel a problémával, akkor felsül. És vagy azt mondja, hogy hát anyám, apám erre nem tanított meg, és nem mondta senki, tehát gyakorlatilag csinálok, amit én akarok, vagy ahogy én gondolom, mert nincs egy értékrendje, vagy pedig azt mondta neki a szülő, hát kisfiam, mindenki így csinálja, akkor csinál te is úgy, és akkor majd hát érvényesülni kell még más életének az árán is, vagy más boldogságának az árán is. És sajnos ez az életvitel, vagy ez a gondolat, ez nagyon-nagyon erős, és újra meg újra felerősödik, tehát ezt látjuk a környezetünkben, hogy erősödik. Szülőként mit gondoltok arról, vagy hogy fogalmaznátok meg, hogy érdemes elmagyarázni a gyereknek azt, hogy miért nem jó az irigység, miért nem jó az önzőség, miért nem jó a birtoklási vágy, hogyan lehet szülőként úgy nevelni a gyermeket, hogy ne legyen belőle egy ilyen tróger, irigy, hazug, fösvény?
Hát nehezen.
Nehezen, nem egyszerű, igen, de például mi Boldi esetében, tehát hogy ő az, hogy példát mutatni, ugye? Tehát az, hogy amit lát, azt hamarabb megtanulja. Tehát nem a szavainkból, hanem a cselekedeteinkből szerintem többet tanul a gyerek. Meg ő már azt úgy tapasztalta, vagy tapasztalja, hogy ha adunk, az nagyobb öröm. Tehát, hogy ha adsz, vagy megosztasz, az akkor az egy öröm forrás. És önáll, ami ezt látjuk is, hogy működik. Tehát ő tényleg nagyon szívesen egyke, sajnos, de ugye mondták, hogy mert hogy az egykék általában önzőek, hogy mindent az övék, tehát hogy ők birtokoljanak minden, nem szeretnek osztozkodni, és Boldinál ez pont az ellentéte.
És esetleg vannak olyan jelek például, vagy olyan kérdései neki, hogy például ő a világban nem ezt látja, hanem azt, hogy esetleg mások csak érdekből adnak másoknak? Nem tett már fel ilyen kérdést, hogy...
Nem tett fel még ilyen kérdést, meg ő azon múltkor csodálkoztam rá, hogy úgy valahogy úgy megmagyarázza magának, hogy a rosszat is jóval próbálja, tehát a rosszból is a jót próbálja kiszedni, hogy belenézi a rossz, vagy a rosszba a jót, megpróbálja belemagyarázni, hogy ő nem is biztos, hogy azért csinálta, hanem mert csak ez, és akkor rosszul sült el, vagy most ez elég távoli példa, de így még nem kérdezett rá.
Nem véletlenül mondja Jézus, hogyha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, ugye? Ez a gyermeki lelkület, egy tanúságtétel, hogy a gyermek, akit még nem fertőzött meg gyakorlatilag a világnak a bűne, ezt így nevezi a teológia is, hogy a világ bűne, ugye, ami tőlünk független és zajlik körülöttünk, amíg még őt nem fertőzte meg, mert nem dolgozik benne, nem él úgy benne, mint egy felnőtt, addig teljesen másképp gondolkodik. És annyira érdekes, ha megnézzük a mi életünket is, hogy gyerekkorunkban esetleg teljesen másképp gondolkodhattunk, aztán később nagyon könnyen megváltozhat a gondolkodásmódunk, azért, mert megengedjük, hogy megfertőzzen a világ. Nagyon sokszor beengedjük. Olyan érdekes Böjte Csaba, amikor beszél a 10 parancsolatról, ugye ennél a parancsolatnál azt mondja, hogy az irigység, a fösvénység és ez a kevésség, ami a 10. és a 9. parancsal jár, az, hogy irigy vagyok, a másikra féltékeny vagyok, azt mondja, hogy ez olyan, mint egy madár, ami száll az ember körül, vagy az emberek körül, ott repked, és egyszer csak le akar szállni a te válladra. És azt mondja, hogy nem addig van a probléma, amíg még ezek a madarak körülöttünk repkednek, mert ez önmagában nem baj, mert ezek léteznek, ezek a dolgok. Az a baj, amikor te helyet biztosítasz, hogy lefészkeljen nálad. Tehát ugye a jó példa és a gyermeki lelkület az, hogy igyekszem nem érdekből cselekedni, vagy nem az érdeket látni, hanem a jót meglátni egy adott helyzetben.
Igen, de még az előző gondolathoz csatlakozom szülőként, hogy az én lányom most kezdett el egy-két hónapja serdülni, és nagyon, ugye az osztálytárs is nagyon nyitottak az ilyen szociális médiás platformok felé, mint Instagram, Facebook, stb. És akkor, hogy mi miért nem engedjük neki? És akkor én utána néztem azt, hogy egy tinédzser gyereknek, hogy egy pszichológus vagy valami, ugye neten keresgéltem, és olyan érdekes dolgot találtam, hogy most ha engedem neki, akkor ugye tudjuk, hogy elszabadult, majd a féken nem lehet tartani a dolgokat, és amit oda felteszünk az internetre, az ott is marad. Ha pedig nem engedem, akkor egy olyan frusztráltságot idézhet elő, hogy olyan rossz érzés, hogy ő kimarad valamiből, amiből amúgy nem marad ki, mert igazából nem marad ki, csak mivel, hogy mi nem engedjük neki, ezért ő benne az az érzés, elkezd szorongani, és azt mondták, hogy ez nehéz ezt kezelni, és akkor ezen így rengeteget gondolkoztam, hogy most melyik kezembe harapjak, hogy most mi legyen. Mert most is például, csak példát mondok, hogy kis barátnőjével nagyon jól összebarátkozott, és nagyon nagy befolyással van rá. Szóval ő tőle jobban elfogad dolgokat, mint tőlünk, de hát ez így úgy természetes, csak nehéz ezt úgymond úgy kezelni, hogy figyelj már, nem ő 12 évesen, nem ő a nagy élettapasztalattal rendelkező gyerek, aki mindent tud, de úgy adja elő. És úgymond ezt úgy megcsinálni, vagy megoldani ezt a problémát szinte nehéz, mert ugye jól szeretném ezt mutatni, meg mutatjuk azt is neki, ugye, hogy mi a feleségemmel, hogy beszélünk egymással, hogy mennyire tisztelettel, kedvesen, nem durva szavakkal, nem szoktunk veszekedni. És ugye ezt nehéz, hogy ő neki ezt mondják mondani, hogy figyelj, nem azzal van a baj, amit mondasz, mert értjük mi is azt, hogy tinédzser, én is voltam tinédzser, és akkor esetleg már megkérdezem tőle, hogy miért mondtad azt, amit mondtál, meg miért úgy mondtad. Ő nem tudja, mindig ez a válasz, szóval nagyon nehéz belőle kihúzni ezt. Igen, és úgymond, de ez, hogy én azon van a legtöbb gond, hogy nem tudja, hogy viselkedjen sokszor, inkább ezt szoktam neki mondani, és ebből van írtózatos konfliktus.
De ebből biztos, hogy ő se érzi ilyenkor jól magát, ez biztos, hogy érted, ahogy mondod, hogy nem tudja, tehát nem szándékosan csinálják.
De ugye az emberek többsége, amikor irigykedik, sem érzi jól magát, tehát ezt azért be kell látnunk, hogy ugye lehet, hogy nekem tetszik a szomszédnak az autója, lehet, hogy tetszik a szomszédnak a kerítése, lehet, hogy tetszik a háza, lehet, hogy tetszik a ruhája, és szeretném, hogyha nekem is ilyen lenne, és meg akarok tenni mindent, mert megmutatom azt, hogy én is tudok ilyet, mert hogyha a Marika a szomszédba tudta, akkor aztán én is, meg mi az, hogy én nem. De az biztos, hogy emellé társul, ugye ez a vágy, ami jön, ez a madár, ami próbál leszállni, és emellé társul azért egy rossz érzés, hogy miért vagyok én ilyen? Vagy, tehát, hogy az emberben mindig ott van, és azért ezt látom, hogy az emberekkel beszélgetünk, hogy, hogy hiába van egy vágy mondjuk egy jobbra, vagy egy jóra, de hogyha úgy érzem, hogy igazából erre nincs szükségem, nem is annyira fontos ez nekem, ott van mégis bennem egy rossz érzés, hogy vajon miért vagyok én ilyen? És nagyon sok ember azért elgondolkodik, hogy miért lettem én ilyen, miért vagyok én ilyen, de valahogy nem jut egyről a kettőre. Tehát megmarad valamilyen szinten, és nem tud valahogy ebben tovább lépni. Nem tudom, hogy esetleg úgy a ti környezetetekben mennyire tapasztaljátok ezt, ugye a munkahelyen, vagy úgy általában az embereken, hogy ti hogyan látjátok ezt, hogy mennyire észlelhető a ti környezetetekben ez az irigység, ez a mások utáni féltékenykedés, vágyakozás, mások tulajdona után, vagy mennyire tartják ezt mondjuk a ti környezetetekben, vagy a ti ismerettségi körötökben értéknek egyáltalán, hogy amit Marci mondott, ugye, hogy tudok örülni a másiknak, vagy hogy a másiknak jó. Hogy ez egyáltalán létezik-e még, vagy csak itt milyen vallásos emberek beszélgetünk erről, hogy örüljünk a másik sikerének, és a világban ez már lehet egyáltalán nem is létezik ez a gondolat.
Hát én egy kicsit visszamennék pár évvel az életemben, amikor még Angliába éltem, és egy munkatársam vásárolt egy egyéves autót, és ugye többen voltunk magyar kollégák, és akkor így sofőrként sokat beszéltünk, és az egyik, vagy másik ember úgy összesugtak a háta mögött, hogy minek vette ez, minek, honnan van, majd hogy majd fogja fizetni egész életév végéig, vagy mit tudom, nem tudja kifizetni. Én meg mondtam neki, hogy figyelj, ez kellett neked? Igen. Boldog vagy vele? Igen. Akkor én örülök neki, mondom, gratulálok. Én is megvettem volna, jól tetted két. És nem értem azt, hogy miért volt azoknak az embereknek, jó, pedig barátjának tartották ezt a srácot, hogy miért volt jó ez, hogyha nem tudjam azt mondani neki, hogy örüljön, ezért úgymond az irigység beszélt belőle, hogy nem baj azért, hogyha nekem nincs ilyen, akkor legalább ne érezze jól magát. Lehet, hogy ő nem tudta, mert nem szándékosan akarta.
Igen, ez a pusztulja el az eszét kecskés.
Igen, hogy egyszerűen ezt akkor nem értettem, és mondtam is neki, tudod mit? Ne foglalkozzál velük. Te élvezd, ott van, megvetted, mert szeretett volna az életébe egyszer egy majdnem vadonatúj autót, megtehette, örül neki, mondom, nagyon frankó. Úgyhogy ez érdekes.
Megpróbálták az ő örömét egy kicsit csorbítani. Gondolom azért mondta, hogy miért nem azt vetted.
Igen, de ez úgymond, amikor még fiatalabb voltam, én is beleestem ebbe a dologba. Most nem tudok konkrét példát mondani, de olyan jó már, hogy én ezen úgymond át tudtam lépni. És azt látom a kislányomon, mert őt tudom most felhozni, hogy még nem ennyire, de hogy van a kis barátnője, akinek a családjának esetleg jobban vagy a szülők máshogy gondolkoznak, hogyha valamit ő kitalál. Persze nincs extrém dolgokba elmenve, vagy irányba elmenve, de mégis az, hogy most ő ide ment, ő ezt vette, ő azt vette, jaj, akkor menjünk már, mi is nézzük meg, hogy mit vett, stb. És akkor én mondom neki, hogy Dórika, ami neked kell, az megvan, meg megvesszük, de ő is beleesett ebbe, hogy megvette, mert ő annyira akarta azt a felsőt valamit, mert ő attól érzi magát boldog, és nézi magát a tükörbe, és látszik a boldogság rajta, de másnap már, vagy egy hét múlva ott van bent a szekrénybe, és már a következő kell, és ezt mondom neki, hogy kislányom, ebbe én is beleestem, anya is beleesett, stb. Ez nem jó irány. Nem így kellene gondolkodni, nézd meg minket, stb., de nehéz, mert nem fogadja olyan könnyedén el tőlünk. Hiába mutatunk példát, most ezt az időt éljük, úgymond ilyen problémáink vannak.
Marci, a te környezetedben te hogy látod ezeket a dolgokat?
Hát vannak ismerőseink, akik, hát amikor találkozunk, meg régebben is amikor találkoztunk, akkor mindig mondták, hogy hát igen, ennek is most vett egy ilyen autót, egy olyan autót, és akkor látom, hogy úgy beszélnek erről, hogy nekik fáj, hogy ők nem tudják ezeket biztosítani maguknak, és hát ebben az ismerősi környezetben mindenki jó módú, kivéve úgymond így minket, meg őket, hogy tehát igazából nagy különbség van köztünk, meg az ő, nekik az ismerőseik között, akik mindent meg tudnak venni maguknak, és meg is vesznek, és ez nekik fáj, és ezt annyira rossz látni, hogy ilyen dolgok miatt idegesek, hogy a másiknak ez sikerült, neki meg még nem sikerült. Az a baj, hogy szerintem az embereket annyira leköti ez, hogy mit kéne megvennie, hogy valaki legyen, hogy az összes energiáját ebbe erre pazarolja rá, és az igazán fontos dolgokról meg nem jut semmi, se idő, se energia, mert mindenhol ezt látják. Tehát mindenhol ezt látják, hogy ezt meg kell venni, azt meg kell venni, mert akkor leszel valaki. Hát nem tudom, hogy mit lehetne mondani, hogy ez ne érdekelje, mert aki ez már így fészket rakott, ugye, mint az a madár, akkor már nagyon nehéz lemondani ezekről a vágyakról, mert nincs, ami helyébe jöjjön. Tehát itt az a nehéz, hogyha azt annak helyet biztosítottunk, hogy valamire vágyjunk, és azt megpróbáljuk valahogy onnan kipiszkálni, akkor nincs mi a helyére jön, vagyis hát nagyon nehéz szerintem visszahozni azt, hogy valami értékes annak a helyére jöjjön, annak az űrnek, amit ki akarnak tölteni.
Igen, nagyon sokszor beszélünk ugye a változásról, hogy meg kell térnünk, meg kell változnunk, és ez pontosan azért nehéz, mert az ember egy ideig eljut ebben a témában, hogy jó, akkor meg akarok változni, meg akarok térni, na de mi lesz annak a helyébe, amit én leteszek, vagy amit én most kitörlök az életemről, ott marad egy csomó üres járat. Hogy mit fogok akkor csinálni, és nagyon sokan azért nem merik az életüket megváltoztatni, mert attól félnek, hogy unatkozni fognak. Sok embernek eltelik 50 év az életéből, és ugyanott tart gyakorlatilag, mint az előtt. Ugye, mert ez a gyermeki lelkület elveszik, hogy ugye mindenben megpróbálom meglátni azt, hogy mi abban az adott helyzetben a jó. Ami ezeket kitölti, ezeket az üres járatokat. Ugye? Hát ugye ez a hívő embernek talán egy szerencséje, és hogy ez is megmutatkozik, hogy mennyire az Isten mennyire tökéletes, hogy mennyire megalkotta az embert, hogyha van hite, az kitölti azokat az üres járatokat, amit egy hitetlen embert leköt. És hogyha valaki az örök Istenhez kötődik, akkor kitölti azokat az üres járatokat az életében, amelyeket mondjuk elpazarolna olyan dolgokra, amelyek teljesen lekötik vagy megkötözik. Hát ugye az időnk az elröpült, tehát gyakorlatilag a műsorunk végéhez értünk, és itt szeretném lezárni a 10 parancsolatról szóló közös gondolkodásunkat. Következő héten is jelentkezünk természetesen új témákkal. Továbbra is hívjuk és várjuk a kedves hallgatókat, hogy tartsanak velünk. Addig is további kellemes rádiózást kívánunk. Köszönöm beszélgető társaimnak az idejüket, az áldozatukat. Mindnyájan vigyázzunk egymásra, vigyázzunk magunkra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsor Tankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Kulturális Központ májusi programjait ismertetjük. Majd ezt követően Benyovszky Móric főnemesre, híres utazóra, emlékíróra emlékezünk halálának 238. évfordulója alkalmából. A folytatásban Cédli Mónikával, az Erzsébet királyné kiállítás kitalálójával beszélgetünk. Végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház 2024-2025-ös évadának előadásait. Rövid ajánlunkban most Tumikné Csurák Ágnes, a II. Rákóczi Ferenc Könyvtár városi hálózati osztályvezetője beszél.
Kereskedelmi terveinek támogatóit először Magyarországon kereste, majd Ausztriában, de hiába. Így amerikai kereskedők szolgálatába állt majd később Amerikában, és így tért vissza Madagaszkárra. Merész tervei között szerepelt az is, hogy végső soron függetlenedjen Franciaországtól, és ugye ezt nem nézték jó szemmel, támadást indítottak ellene, és sajnos 1786 májusában itt egy ütközetben elhunyt.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. 2 óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. 3 órakor kezdődő történelmi sorozatunkban 12. Leó és 16. Gergely pápáról Buda Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. 4 órakor zenei összeállítással jelentkezünk. Műsorismertetést legközelebb holnap hajnalban hallanak. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Hajdú Mária, Kvaszinger Jenő, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindenkinek!
Bárki kapja azonban a Szentlélek ajándékait, minnyájunk javára kapja. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a lélektől. Olvasom az első korintusi levélben. Azoknak, akiket a Szentlélek vezet, helyes elképzeléseik vannak. Ezért van sok olyan tanulatlan ember, aki többet megért, mint a tanultak. Ha az ember engedi, hogy Isten világossága és ereje vezesse, akkor nem kerülhet tévútra. Sik Sándor, hiszek. Hiszem, a Krisztus gyújtotta tüzet, a szellemet, aki a szeretet. Aki Szent Péter ajakán rival, hegyeket bont, szíveket áthidal, e hét csatornán csorgatja beléd az élesztő kegyelem kútfejét. Ki tüzet gyújt az ember gondolatnak, kiből fölébe nőhetsz ten magadnak, és mosolyoghatsz, alkothatsz, ölelhetsz. Hiszek Istenben, hiszem a Szent Lelket. A világnak az Isten szeretett hőseire van szüksége, olyanokra, akiknek hatalmában áll, hogy letépjék a népek szívében égő gyűlölet és bosszú vasrácsát, és megmentsék az emberiség sínylődő lelkét. Urunk, Szentlélek Isten, mindazok bűnösök lettek előtted, akik elfelejtették nevedet, megvetették és híredet beszennyezték. Mindazok, akik háborúkat készítettek elő, vagy azokat meg nem akadályozták, vagy azokat kegyetlenül végrehajtották. Mindannyian vétkesek lettünk, és most elnyomorodásunk korában megismerjük bűneinket, kegyelmedért esdekelve. Mentsd meg a mai világot! Add, hogy a népek a te nevedben újra egyesüljenek, megértéssel és megbocsátással újra testvérekké legyenek.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy jut juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,